Nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit, ez itt az Örök Élet című felvidéki podcast 25. november 16-ai adása, és ezúttal is érdekes, hogy annak tűnő közéleti témákról beszélget.
Mala Gábor.
És László, és...
Kár Géza. Sziasztok.
Hello.
Egyre jobban működik ez a beköszönés, mert szinte szünetek nélkül vagyunk elmondani mindenki.
Szinte olyan érzés van az embernek, mintha erre készültünk volna.
Igen. Vagy a három évünk rutinja.
Tűnik a 20-es három év alatt viszont elég kevésnek. De ezért van az, hogy minden másodban megígérjük, hogy az gyakrabban fogunk jelentkezni. És lehet, hogy ebben az adásban is megfogjuk, ezt még meglátjuk. Na, kicsit adásról gondolkodtunk, hogy milyen témákról beszélgethetnénk, és rögtön adódott is egy, ugyanis a Gábor elárult, szeretné tartani a fegyvertartási engedélyét, és akkor úgy döntött, hogy majd adásban élőben elmondja, hogy miért is. Szóval felteszem a kérdést. Miért is?
Én azt hittem, hogy adásban élőben vonjuk felelősségre ezért, de jó. Na, először mondd el, hogy miért. Ott még nem tartunk.
Igazából csak szeretném, hogy legyen. Nem feltétlenül akarom én ezt használni, csak igazából legyen meg az a dolog, hogy ha volna valami, akkor legyen ilyen kézben.
Ugye, nem fegyvertartási engedélyt szeretnél, hanem valamilyen fegyvert is vásárolnál.
Persze, egyik a másikkal. Szóval igazából inkább fegyvert szeretnék, mint fegyvertartási engedélyt, de mivel illegálisan nem szeretném tartani a fegyvert, meg az illegális fegyvert sem, úgyhogy akkor, hogy ez így ez összefügg, akkor szeretném kiváltani. Persze itthon nincs nagy támogatottsága az ötletemnek, de attól függetlenül én ezt szeretném, és lesz is.
Szerintem Kristóf örül, nem?
Nem. Igazából játékpisztolya sincs neki, és nem is fogok neki venni.
Csak igazit.
Ez nem ellentmondás, hogy magadnak veszel neki, meg nem?
Nem, ez nem ellentmondás, mert nem akarom, hogy ő a játék hatására vonzódjon a fegyverekhez, inkább fordítva, hogy saját maga alakítsa ki bizonyos társadalmi behatások alapján, hogy ő neki szüksége van rá, vagy pedig érzi úgy, hogy szüksége lenne rá, vagy bármi. Nem mondom azt, hogy használni akarom, de például ilyen esetben, hogy oké, megmondom, mi volt a kezdeti oka ezek résznek, megtudtam, hogy két szomszédomnak is van. Nagyon jobban vagyok azokkal a szomszédokkal, de ha egyszer egy elkezdi, akkor a többi minél hagy folytassa.
Ez amúgy nagyon érdekes, mert én pont, hogy meg akartam tőled kérdezni, hogy mi késztet valakit arra, hogy ilyen lépés legyen, és azt hittem, hogy emögött valami trauma van, vagy valami kellemetlen élmény, vagy megtámadtak és kiraboltak, de hogyha, tehát az, hogy a szomszédoknak van, ez egy kicsit ilyen furcsa indoknak tűnik nekem.
Inkább úgy éreztem, hogy ha van másnak, akkor ne kézzel hadonászak visszafele, szóval.
Nem tudom, de...
Egyszer tűzpárbajba keveredsz a szomszédaiddal, jól értem.
Nem, arra utalok, hogy oké, mondjuk úgy, hogy kicsit hatott rám a média hiszti, Észak-Korea kapcsán, stb. Egy lehetséges apokalipszis, egy lehetséges disztópia, és akkor az legyen, hogy ne az legyen, hogy na hát akkor van itthon egy konyhakésem, mert az mindenkinek van, hanem legyen egy kicsit több is.
Szóval így teljesen lényegtelen, hogy milyen konkrét pisztolyról van szó, nem a fegyverek iránti vonzódásod.
A Csözete 92-esnek kell lennie, úgyhogy azért van benne ilyen dolog, hogy már utána néztem, vagy érdeklődtem, figyeltem, olvastam, fórumoztam.
Még egyszer mondta nevet, nem hallottam.
Csezeta, szóval a csehszlovák. Csezeta 92, Zor 92-est. 9 mm-est.
Érdekes. Igazából azt akartam megkérdezni ezzel kapcsolatban, hogy tételezzük fel, hogy akkor valaki ebbe a cipőbe jár, hogy szeretne magának egy fegyvert. Akkor most igazából mik a stádiumok? Tehát, hogy jó, tehát először tudatosítja, hogy Észak-Korea, meg ez eleve, hogy a nemzetközi helyzet az fokozódik, de tételezzük fel, hogy akkor átlép a cselekvésnek a útjára. És akkor, tehát, hogy akkor mik ezek a lépések, amik eljutnak odáig, hogy valakinek lesz fegyvere?
Például mondjuk rá még akkor hát tegyek hozzá még egy-két motivációs dolgot. Ugye rengeteget RPG-ztünk, stb. És ugye mindig szimpatikus volt számomra az egyszerű karakter, aki azért titokban mondjuk a mit tudom én, sportlövő, és nem tudom, és az hihetetlen jó jön mondjuk a túlgóerc elleni harcban, és nem feltételezem, hogy létezik túlgó, nem feltételezem, hogy nektem adja a földet, de lényeg az, hogy ilyen majdnem, hogy egy speciális képesség fejlesztésre gondoltam a dolgot, úgyhogy, és ennek tényleg ez a megvalósítás módja, hogy most akkor az ember elmegy egy pszichotesztet, megcsinál, és kivált egy fegyvert, akkor miért is nem?
Na és ez akkor úgy működik, ha jól értem, hogy megcsinálsz egy pszichotesztet, és kiváltatod rögtön a fegyvert? Némi illeték fejében, vagy ez?
Van egy elég komoly vizsga, van egy igen szövevényes pszichoteszt, amiben ki kéne deríteniük azt hogy az illető, aki legálisan szeretne fegyvert tartani, hogy kellően tudja mérlegelni az egyes szituációkban a fegyverhasználatot, és ezen túl pedig ezt minden aztán 5 évenként kell megismételni ezt a vizsgát. Na és azt szerint, hogy milyen jellegű fegyvertartásra tartasz igényt, vannak besorolva kategóriák, nem vagyok teljesen biztos az összesben, úgyhogy ha a hallgatók esetleg jobban tudják, vagy pedig valamiképpen konfliktusba kerülök az egyes besorolásba, akkor esetleg ennek majd megpróbálunk utána nézni. De ha jól tudom, az A fegyvertartás az, amikor magadnál hordhatod a fegyvert töltve, az azt jelenti, hogy egy válvaci táskában van nálad a fegyver. A B az, amikor gépkocsiban, illetve úgy hordod a fegyvert, persze nem magadnál, csak gépkocsiban otthon tartod úgy, hogy külön van véve a töltény a fegyvertől, az egész tár külön van szedve. Az azt jelenti, hogy nem tudod kapásból előszedni és lőni, hanem ugye valamilyen fokozatot igényel a dolog.
De összegény, most elképzelem ezt a zombi filmet, hogy egy ilyen mezei B-kategóriás fegyvertartású személyre így rátámadnak a zombik város közepén, és akkor elkezd kotorászni a kesztyűtartóba a töltényekért. Jól értem? Előszedi a tárat, előszedi másonon a fegyvert, ez így néz ki.
Pont így néz ki.
Hát ezt soha nem filmesítette meg senki, pedig tök jó lenne.
Mert nincsen sok izgalom, de valójában így van tényleg. Illetve aztán a tartásnak is megvan a szabálya, hogy otthon egy lezárt páncélszekrény, vagy legalábbis mindenképpen valami biztonsági zárral ellátott helyen kell tartani azt a fegyvert. Szóval ennek is megvan a mikéntje.
Egy hordod magaddal a hétközben, akkor vagy autóba hagyod, vagy beviszed munkába, és kettők közül egyik ötlet se tetszik nagyon nekem.
Munkába feltételez olyan helyre viheted, de ahhoz meg van engedve. Mert tegyük föl, nem tudom, én most te a parlamentben dolgozol, akkor ugye volt ilyen, hogy ugye bement fegyverrel, és azt hiszem LSNS-es volt az illető, nem tudom, mondjatok nevet.
Igen, volt egy ilyen képviselő, na mindjárt kiguglizom itt, és aztán elmondom, mintha eszembe jutott volna.
Na mindegy, szóval ő is hasonlóan gondolta, hogy ez bevihető munkahelyre, de feltételezem neki ás volt, úgyhogy...
Peter Krupa.
Na mindegy, lényeg az, hogy általában azért van a gépkocsiban, mert viszed a fegyveredet valamilyen sportlövöldébe, és ott használod, és ott gyakorolsz. Szóval nem azért hordozod magaddal, mert úgy gondolod, szükség lesz az utca közepénél, hanem fogod, berakod az autóba, viszed arra a helyre, ahol épp használni fogod, ami egy lőtér, és aztán pedig hazaviszed. Szóval ez a elgondolás mögötte. És a C, ha jól tudom, az a sportlövészet, de nem vagyok biztos, hogy most hogy a C ez, vagy pedig a D, pedig a vadász, de ezt a csvérivel kellett volna megkérdezni, mert ugye van közöttünk egy vadászengedéllyel rendelkező személy, de mondom, nem tudom, hogy ez most a C vagy a D, ebben nem vagyok biztos.
És ha jól értem, akkor te a B-re hajtasz.
Ja, a B-re hajtok, és mégpedig azért, hogy ne az legyen, hogyha elmegyek, mert szeretnék tényleg a motiváció mögötte szeretnék eljárni lőtérre és ott gyakorolni. Nem vágyok máshova, szóval.
És Pozsony környékén vannak ilyenek, hogy ezt a szubkultúrát, ezt úgy egyáltalán nem ismered, hogy ki mindenki az, aki úgy szabad idejében veszi a pisztolyát?
Vannak ilyenek, és elég népes tábora van ennek, és Pozsonyban, ha jól tudom, van Kapásból 4-5 lőtér, illetve Oroszváron is van egy. De Oroszváron már komolyabb van, ott már rendesen hadászati fegyverek vannak, szóval félautomata, automata fegyverek, illetve mesterlövész fegyvereket is lehet próbálni.
Amúgy, ha lőtéren lőhetsz, akkor is, hogyha nincs engedélyed, szóval Géza, hogyha ki szeretnéd próbálni, akkor meg lehet egyezni velük.
Ez így van. De akkor bírod a fegyvert.
Uh-huh. Igen.
Míg ha ugye B-ssel rendelkezel, vagy nem tudom, C-ssel, vagy a sportlövészetként használod, akkor egyszer viszed a sajátodat, ott a saját golyódat, ott veszed, ahol szeretnéd. Van jogosultságod vásárolni legálisan fegyvert is, ebbe történt ugyanúgy. Mert az eljött, hogy nekem...
Igen? Ez úgy meglátul, és akkor nem fogod tudni abba hagyni a fegyverek vásárlását, mint ahogy a társasjátékokkal van.
Ettől nem félek, mert azért a golyó nem egy olcsó mulatság, szóval azért megvan a költségvetés a családban, ami ezt bizonyos mennyiséget tolerálhat.
Mennyibe kerül egy ilyen modell, amit például mondtál, ez a Chazeta, ha jól...
Chazeta, igen, hát ha jól tudom, ilyen legutóbbi, amikor figyeltem, az ilyen 500 euró környékén van.
Értem.
De ilyen Glock 18-as, amit esetleg ilyen Counter-Strike-ból ismerhet az ember, az még ilyen 7-800 euró körül van.
Nekem van egy Airsoft-os Glockom, és egész szimpatikos. Szóval ezt tetszik. Amúgy érdekes dolog ez a... Mert én is gondolkodtam azon, hogy kiváltam a fegyvertartási engedélyt. Inkább az, hogy régóta tervezek venni egy muskétet, amihez elméletileg nem kell fegyvertartási engedély, gyakorlatilag viszont senki nem tudja, beleértve a rendőrséget, mert nem tudom, olvastátok-e a törvényt, lehet, hogy Gábor, te igen, hogy eléggé zavarosabb a tekintetben, hogy megkülönböztet történelmi fegyvereket, megkülönböztet replikákat, de hogy igazából nem egyértelmű, hogy a történelmi fegyvernek a replikájához hova tartozik. És eljutottunk oda, hogy írtunk hivatalos levelet rendőrségre, hogy mondják már meg, hogy ha ilyen és ilyen eltöltős muskétát szeretnék, konkrétan ez ilyen Brombesz típusú, nagyjából a 18. században utána használt fegyver, hogy akkor ahhoz most mi kellene pontosan, és hogyha kell fegyvertartási engedély, akkor melyik is, és egyszerűen nem válasz.
Hát ugye magukat az engedélyeket, azokat akkor szigorították meg, vagy akkor akarták, amikor volt ez a dévényújfalusi lövöldözés, ez 2010-ben volt, nem tudom, hogy mennyire emlékeztek rá. Kicsit szerintem így kikopott a köztudatból, ugye volt ez a Harman nevű, Lubomir Harman nevű illető, aki egyszerűen fogta saját legálisan tartott fegyvereit, és kiment lövöldözni a blokkok közé, és ennek ugye 8 áldozata volt, további 15 sérült, és gyakorlatilag ekkor hozott Szlovákia, ha jól emlékszem rá, akkor egy nagyon komoly szigorításokat a fegyvertartás terén, ami aztán kihatott a airsoftosok meg a tehát airsoftosok üzletére is. És aztán talán ezt, hogyha jól emlékszem rá, de ennek már abszolút nem vagyok a szakértője, akkor ezt vágták vissza valamikor a pár évvel később, mint értelmetlen szigorítást.
Valamire emlék nekem is. Na, de lényeg az, hogy nagyon, de főleg az ilyen fegyvereknél, amik nem, ilyen nem standard fegyvereknél nagyon bizonytalan a jelenlegi törvény megfogalmazása, most várható közeljövőben megint egy változtatás, valószínűleg szigorodni fog, ki tudja milyen irányba. Úgyhogy ezért gondolkodtam rajta, hogy abból nem lehet baj, hogyha lesz egy fegyvertartási engedélye, és akkor egyszerűbb lesz ilyen lőfegyvereket is használni.
A másik dolog meg, amikor anyámmal beszélgettem erről a dologról, valamiért nem tudom, miért hoztam ezt föl neki, akkor mondta, hogy ez csak rossz, mert ugye a fegyver azért van, hogy elsüljön, stb. És ugye hát ezzel az érvel akkor azt lehetne mondani, hogy akkor senki se tartson otthon konyhakést, mert ugye kapásból ti is fel tudtok idézni hány esetet, amikor az van, hogy két ittas személy egyiket másikon szíven döftet késsel, vagy ott van, hogy nem tudom, nem fegyvertartás engedély köteles például az íj, illetve a, én nem is tudom, íj puska, pedig hát azok ugyanilyen gyilkoló fegyverek, mint egy 9 mm-es.
Hát jó, de azért hozzá kell tenni, hogy sokkal könnyebb valakit úgymond megölni, vagy sérülést okozni neki egy csőre töltött pisztollyal, mint egy íjjal, amit még úgy kell igazgatni, meg irányba hozni, meg nem egyszerű előszedni. Szóval ez szerintem nem teljesen jó ez az analógia ilyen szempontból.
A konyhakésnek azt alapvetően azért más dolgokra használjuk, és nagyon marginálisan ölünk vele embereket, még a pisztolyoknak az volt az elsődleges célja, amikor fejlesztették, hogy...
De jépuskát azt tényleg nem emberölésre fejlesztették ki.
Hát technikailag arra fejlesztették ki, de amíg fölcsörlőzöd, eltelik azzal, ugye ez a 20 másodperc, ezt mindenki tudja.
Nem. Én nem középkori fegyverekről beszélek, hanem az ilyen skorpió típusú, ami olyasmi, hogy van benne önfölhúzó mechanizmus, tudod egyszerűen, hogy lősz, 2 másodperc, 3, amíg újra betölt, fölhúz, rakod az, és megint lősz. Szóval azért nem tudom, nincs annyi időt elbújni egy ilyen nyílvesző, és képes átvinni egy kevlart is, ha olyan nyílveszővel lősz.
Jó, oké, de úgy átlájó azért nagyon kevés embernek az álma az, hogy legyen otthon egy nyílpuska. De ilyen kéznél esetleg autónak a csomagtartójában, hát ha jönnek a zombik tényleg... Mondjuk, hogyha a nyílpuska skill fejlesztéséhez mondjuk 5 pontot kell elkölteni a pisztolyéhoz, a handgunhoz, az meg 3. Minden szerepjátékban így szokott lenni.
Egyik barátomnak vettünk még NASA játékba egy nyílpuskát, ilyen történelmi replikát, ahol az volt a kérés, hogy 150 fontos legyen. Tehát ez azt jelenti, hogy 75 kilóval lője ki, és félreértette a gyártó, és 150 kilós lett. Az azt jelenti, hogy 300 fontos. És meg az úgy nem átítettem, mint próbáltok eddig. De nagyon nehéz. De ez, kicsit aztán meg nem szerkezetek felhúzni a nyílpuskát, de ezeknél kezdetieknél még nem volt ilyen. Tehát látámszad, és kézzel kell felhúzni, és nagyon-nagyon nehéz. De aztán nagyon átítő.
Most gondolkozok, hogy ez a 350 fontos, ez valami baliszta, vagy mit vettetek neki?
Átlevél lovat is.
Ilyen 100 fontos íj az már nagyon erősnek számít. Ezt nem nagyon lehetne vele találkozni. Léteznek, de ritka.
Hát a 100 fontosak azok a klasszikus angol hosszú íjakat szokták úgy abba kategorizálni, nem? Amit nem olyan...
Longbow, ugye?
Igen.
Tudom, hogy milyen volt. Nekem 67-en fontos angolijam, és ez épp olyan kényelmes, és jó. Persze, mondom, hogy vannak erősebbek is. 120-asat próbáltam. Az már sok volt. De szóval ezt se tudom, hogy... Amúgy vannak ilyen problémáink, hogy például nem csak a lőfegyverekről legyen szó, tehát például, hogyha megyek edzésre egy karddal, azzal azt úgy... Vihettem el kezem a utcán, valószínűleg nem. Vihettem el egyszerűen csak a táskába rakva.
Hattai Hanzo?
Elég bizonyosan.
Hát elvileg azt be kell csomagolni, nem? Mármint, hogy nem tudom, ez most megint csak a magyarországi eset jut eszembe, ahol ugye volt ebből egy ilyen leszúrásos ügy, akik szamurájkarddal egy ilyen... hát valakit, aki később kiderült, hogy rájuk támadt, hogy zsebtolvaj volt a buszon, pár ilyen szerepjátékos vagy lárpos, szúrtát. Azt hiszem, hogy Józsikának hívták az illetőt, nem vagyok benne 100%-ig biztos, és ott volt valamilyen körülmény, ami végül is előjött, és ebből kiderült, hogy egy ilyen kardot nem lehet csak úgy vinni magaddal, hanem be kell csomagolni, nem szabad annak, tehát, hogy nem igazából még csak nem is nagyon hasonlíthat kardra feltűnően.
Mire kell hasonlítson akkor? Egy hosszú, hát, nem tudom, egy másfél méteres valami, hát akkor jó, másfél méteres.
Kolbászt, visszat füstölni a kolbászt, nem tudom. De akkor Szlovákiában nincsenek hasonló megkötések, valami biztonsági előírások? Igazából ezt akartam kérdezni.
Mármint még a ilyen kardokra?
Igen, hogy szakszerű csomagolás, vagy bebugyolálás, vagy valami...
Nem tudom, én általában be szoktam csomagolni. Tudom, hogy az biztos, hogy vannak esetek, amikor hordhatod, tehát például, ha jól tudom, akkor cserkészegenruha részeként ilyen hatalmas kést nyugodtan lehet nálad, hogyha úgy vagy öltözve. Önmagában például nem. Szóval vannak azért ilyen nem teljesen egyértelmű dolgok.
Mit akartam mondani? Hordtok magatoknál a bicskát? Mert én igen, mindig.
Szóval igen, kiderül, hogy egy teljes arzenálom nálad már most is. Nem, én kaptam egy kést, azt hiszem, hogy 2 vagy 3 éve karácsonyra, viszont arra sem vagyok képes rászokni, hogy azt aktívan használjam, vagy... Igen, én nagyon pacifista vagyok.
És sajt a sörnyitó?
Lehet, hogy van, de ahhoz meg túl jó minőségű kés.
Kár egy ilyen kés neked.
A bicskát én se hordok, mert vannak én, és akár még hordanám is, hogyha nem feledkeznék el róla, vagy elhagyom valahol, vagy így, úgyhogy ezen okból nem nagyon, de azért, mert hogy nem akarok magamnál késhordani.
Nálam mindig van bicska, legalábbis akkor, hogyha csak el nem felejtem, de legtöbbször igazából hiányérzetem van, hogyha nem hozzá zsebem. És azt hiszem, egy fölvételim volt az, hogy öltönyben mentem, meg minden is ott volt a bicska az öltönadrágomon. És akkor kérdeztem a fickó, nem is tudja, milyen meglepő, hogy most öltönybe jöttem, vagy hogy bicska van az öltönyem mellett, vagy az öltönadrágomon. És hogy miért van nála, mondom, az mindig jól jön. Igen, csak nem oda mentem végül is dolgozni, hanem...
Mertek volna nem fölvenni mi?
De érdekesség volt ilyesmi, hogy például van egy, ugye nem csak egy bicska van, hanem hogy általában 2, mert a...
De az a másik bicska, ha történne valami másikkal.
A másik az ilyen kombinátfogó, ezért van beleforgatva, szóval ilyen kihajtható kombinátfogó, és abban vannak ilyen kis kések, maximum ilyen 3 centis, 4 centis pengéje van neki. És tudtam, hogy repülőre nem lehet fölvinni bicskát, de erről elfedkeztem, hogy ez van nálam, és Pozsonyban simán fölengedtek a repülőre bicskával, szóval ez kicsit megdöbbentett. És amikor jöttem visszafel, akkor ugye hát nézték, hogy ez mi? Hát mondom, hát ez a kombinált fogom, és ez itt micsoda, is kihajtott a belőle azért a bicskát, és akkor hát mondom, hát ez egy kis kés, és ezt hova akarom vinni? Hát mondom, föl a repülőre, hát, és azt meggondoltam, hogy azért repülőre nem lehet fölmenni, és addig-addig rimankodtam, még végül is fölengedtek vele, szóval. És ez történetesen azt hiszem egy évre rá volt arra, hogy volt a terrortámadás ezzelben Amerikában, ez 2001-2002-ben volt, hogy úgyis.
És akkor fölengednek.
Hol történt?
Hát ez Pozsony kassa között, úgyhogy nem Párizsba vagy valahol, hogy ez ott engedtek fel, ahogy hülye szóval mennyi fel.
Kapokról volt szó, körülbelül ilyen 5-6 éve volt egy ilyen prágai sztori is, ilyen videó, ami szétfutott az interneten, ilyen taxisofőr húzott elő egy kardot autóból, és mennek egy másiknak vele. Ez nincs meg?
Nincs.
Ez is úgy... olyan irányba vitt el aztán a történéseket, hogy kicsit szigorítani kellene a fegyverviselésen. De nem tudom, hogy lett a szigorítás vége.
Én nem tudom, hogy mennyi értelme van ezeknek a szigorításoknak. Szerintem az Amerikában az a probléma, hogy bárki, bármikor, bármennyit vehet, és nincsenek tényleg ilyen pszichológiai tesztek hozzárendelve, mert szerintem nagyon-nagyon elenyésző az eseteknek a száma, amikor legálisan tartott fegyverrel követtek el gyilkosságot. Javítsatok ki, ha nem így van, de szerintem a legtöbb gyilkosság az vagy nem lőfegyverrel történik, vagy pedig illegálisan tartott, illegális forrásokból származó fegyverekkel történik.
Hát nem tudom, konkrétan ez a szlovákiai lövöldöző teljesen legálisan tartotta a
puskáit, okay.
És Amerikában aki lövöldözik, ott szintén átlában kibukik, hogy teljesen legális, mert ugye hát meg is vehetik könnyen.
Nincsenek pszichotesztekhez kötve, szóval bármilyen leszerelt katonát, aki például ugye volt a templomi gyilkos tömegmészállás Amerikában, ott is egy leszerelt katonát, akit kidobtak a tengerészettől, a haditengerészettől, mert valami gondjai voltak, mentális gondjai voltak, az egyszerűen ott nekem érthetetlen, hogy juthat tovább fegyverhez. Szóval ez a baj, hogy egyszer nincsenek ezek a pszichotesztek, amik valamilyen szinten ki kell, hogy zárják a legalábbis az esetek 90%-át, hogy ezenek az embernek tilos fegyvert tartani, mert labilis és nem tudom micsoda.
Mint ugye ismerek embereket, akik tarthatnak fegyvert, és én nem biztos, hogy adnám nekik. Illetve nem tudok róla, hogy bárki is... Úgyhogy én ismeretségi körömben nagyon sokaknak van fegyverük, pont egyrészt ez a hagyományőrzés miatt, vannak, akik ilyen lőfegyverekkel is foglalkoznak, gyűjtenek, és nem nagyon tudok olyanról, valaki szeretett volna fegyverviselési engedélyt, és nem kapta volna meg bármire is hivatkozva.
Én pedig, nekem meg van ismerős, aki pont ezeket a pszichotesteket csinálja, mint hogy még mielőtt előtt azt mondanátok, hogy azért fogok átmenni, mert van ismerősöm, aki ezt csinálja, ez nem így van, mert a rendőrség teljesen véletlenszerű az szabja meg, hogy ki kihez fog kerülni, szóval, hogy még csak föl se állhasson ennek a látszatja, hogy valaki el tudja intézni, hogy úgymond labilis személy is ismerősen keresztül pszichotesztet elintézi.
És nem abból indulnak ki, hogy aki podcastot csinál, az bármire képes?
Na és mit? Neki vannak valamilyen statisztikai, hogy hány embert engedett, hányból?
Nem, de mondta, hogy előfordul, hogy nem enged valakit tovább, mert egyszerűen a pszichotesztek alapján nem megfelelő. Nem tudom, nem kérdeztem számokat, mert csak tényleg ezt így felületesen tárgyaltuk, de ez érdekes lenne talán megkérdezni, hogy mennyi az eset, amikor nem enged valakit tovább.
Hogy ezzel együtt, hogy te most szeretném egy pisztolyt venni, te szigorítanál nálunk lévő feltételekkel, vagy egy könnyítenek?
Szigorítanék. Tényleg csak azok kapják meg, akiknek teljesen minden oké, és fel tudják mérni az egyes szituációkban a fegyvertartás mikéntjét, és azt, hogy mikor szabad, és mikor nem szabad elővenni.
Ez egy nagyjából egyetértek, mint ott szerintem most nyugodtan lehetne szigorítani. Illetve, mint ahogy már előbb mondtam, egyértelműsíteni ezt az egészet. Géza, készülök egyet vásárolni?
Hát én biztos, hogy nem. Tehát én nem hinném, hogy ez túlságosan komoly prioritás lenne nálam bármikor is a későbbiekben. Itt igazából csak próbáltam egy kicsit googlizni a szlovák fegyvertartási statisztikákról. 2013-as hírek jöttek ki nekem, és tényleg ez egy abszolút növekvő tendencia és érezhető tendencia Szlovákiában, hogy egyre több és több fegyver van gyakorlatilag magánkézen, legálisan. Ez 240 ezer darab volt, mármint a evidált fegyvereknek a száma 2013-ban. Nyilván azzal együtt, hogy ez nem a fegyvertartóknak a számát jelenti, mert azokból értelemszerűen kevesebb van, sokan vannak, akik egy-egy, tehát nem csak egy, hanem több fegyvert is tartanak. Én gyorsan nem találtam meg, hogy ez pontosan mennyi személyt jelent. Viszont ami a gyilkosságokat jelenti, ott például a 2015-ös statisztikák, azok azt mutatják, hogy nagyjából egy olyan 35 gyilkosság volt Szlovákiában, vagy gyilkosságként elkönyvelt eset. 14 esetben késsel, 5 esetben lőfegyverrel.
Uh-huh. Szóval amíg azt mondhatod, hogy illegálisan tartott fegyverről van szó.
Az sajnos nem mutatta ki ez a statisztika. Szóval 2015-ben gyakorlatilag több gyilkosság volt késsel, mint fegyverrel, de hogyha ezt arra vetítjük át, hogy mennyi személynek van késsel és mennyinek fegyvere, akkor azért arányaiban ez mégiscsak a fegyverek felé billen el.
Mert a lőfegyverek.
Lőfegyverek, igen, lőfegyverekről beszél.
Most fogsz lenni pár jelentem, mindig ilyen amnesztia, amikor beviheted a
illegális. Pontosan. Három is volt ilyen az elmúlt évben. Igen,
van ilyen amnesztia, de azt tudjátok, hogy ez inkább ugye a világháborús visszamaradott fegyverekre vonatkozik a legtöbb esetben, meg a teljesen kiszuperált régi ilyen mordályokra, meg a házi fegyverekre, a házilag készített fegyverekre, amiből szintén azért akad. Uh-huh. emlékszek rá, hogy valami kis színes sír volt a egyik legutolsó Amnesty idején, hogy valaki bevitte egy világháborús pisztoly, de még első világháborúba. Úgy technikailag műtárgy.
Ejha. De gondolom, hogy ugyanúgy éles fegyver volt és működőképes.
Hát ez jó kérdés, szerintem mindenféle roncsokat akkor leadnak, olyat is, ami egyszerűen csak ott, lehet, hogy ott lógott az ajtó fölött a hétvégi házban. De jól nézett ki, mert fegyver volt. De nem tudom, ez erről lehet, hogy a rendőrök többet tudnának mondani.
És most, hogyha valaki szeretne fegyvert, azt mondja, hogy meghallgatta ezt a podcastet, és egész ötletnek tűnik számára, hogy ő is hurca lesz egy autóban, akkor hol kell kezdeni?
Hát először is kérvényezni kell a rendőrségen. Még annyit hozzátennék, hogy arra, ha valaki vágyik, akkor azt komolyan meg kell indokolni, hogy mi az oka, hogy ő ás fegyvertartást szeretne kiváltani. Például, nem tudom, hogy valaki éles töltényt küldött neki borítékban, mint egy megfenyegetve őt, vagy nagy mennyiségű pénzt szállít munkaköri leírásként, illetve nem tudom, hogy családját félti, mert a környéken, én nem tudom, egyik ismerősen mondta, hogy annak alapján kapta meg az ás fegyvertartást, hogy a illegális bevándorlás kapcsán úgy jelentette be, pont akkor volt a hisztéria körülötte, hogy ő veszélyeztetve érzi a családját, és különböző migránsoktól szeretné megvédeni őket, ezért szeretné az ást kiváltani, és megkapta az engedélyt rá.
Ez az avatá azt fog érni, hogy már két szomszédomnak is van, ezért nekem is.
Meg akarom védeni magam a szomszédaimtól.
Ez hogy kezded ezt az egésznek a kérvényezését, de ekkor már úgy illene tudnod használni, és hogy az után
nem? Nem. Te nem feltétlenül kell rendelkezni. Neked a rendőrséget igazából főleg az érdekli, hogy nem, kell tudnod persze gyakorlati használatát is szétszedni, összerakni, tisztítani, ha jól emlékszem, ebben nem vagyok biztos. Tudom, hogy valamilyen gyakorlati teszt van, de főleg a tesztekre kell készülni, és aztán a pszichotesztekre, és ennek elbírálásaként kapod meg az engedélyt. Arra, hogy vásárolj, szóval nem kell, ha feladással rendelkező fegyvel állatodik, és nem kapod meg. Az amit egyik ismerősöm mesélte, hogy jött a rendőr vizsgáztatni autós iskolába, és akkor kérdezte a rendőr, hogy ki állott azzal az autó, és jelentkezett az egyik diák, hogy ő jött azzal, és hogy hát azt hatodikusan nem ismertett a vizsgálat, mert mindjárt bevonták tőle lehetőségét is. Na, szóval feltétlenül nem jelentheted be, hogy neked van a gyakorlatod van a saját fegyvereddel, mert ez nem lehet.
Előtte te járhatsz lőtérre.
Igen, ez így van.
Szóval valami gyakorlati alapoknak kell, hogy legyenek, és sát átni aztán a pszichoteszten.
Az helyzet, hogy még nem volt meg az megfelelő összeg itthon arra, hogy tényleg azt mondjuk, hogy na, már nem tudom, mit is megvettünk, és nincs semmi lesz szükség, akkor legyen fegyvertartásra, de hát ha meg lesz, akkor viszont ennek nincs más módja, csak kiváltani.
Hát ez első lépés megvenni a fegyvert, aztán már szereztek pénzt vele.
Na jó.
Valamilyen vicc azt hiszem ezzel, hogy szerzel egy tankot, hogy egyszerűen veszel hitelre, és onnantól fog, hogy megy egy tankot, senkit nem érdekel, hogy törleszted a hitelt.
Jó, minden esetre érdekelni fog engem, hogy mi lesz a véges, sőt lehet, hogy egyszer valami keresnék köled kicsit lövöldözni valami lőtére, hogyha jársz, vagy mész.
Szeretnék majd járni, inkább így mondom. Voltam egyszer-kétszer, de ezt szeretném, hogyha egy kicsit sűrűbben fordulnál le.
Te is így próbáltad ismerni ezt a csezetet?
Igen. De mondjuk rá igazából a 357-es jobban tetszett, csak éppensége rohadt drága és a töltényben, úgyhogy inkább a 9 mm-es az, ami marad.
És ilyen Colt vagy forgótáros pisztolyok nem érdekelnek?
Dehogy is, nem csak mondom, nagyon drágák a fegyver, a golyók, úgyhogy mint mondtam, azért elég komoly anyagi vonzata is van a dolognak.
Ezt és... önteled a olomból.
Tessék?
Hogy olyan csinálta a Vinettúban. Nem tudom, szerintem van annak valamilyen ilyen szépsége, hogyha ilyen kézműves dolgok is belekerülnek a fegyverekbe. tehát akár otthoni golyóvetés, vagy, vagy kézzel.
Veszed a salétromot, és készíted otthon magadnak a puskaport.
Ez a weapons missing skill, szintén.
És ha már itt tartunk, akkor még volt egy ilyen témánk, hogy próbáljuk átkötni, hogy ugye már, ahogy említettem, nekem is azért volt valamilyen szinten motiváció, vagy ismerettség a számítógépes játékokban szerzett fegyverek körül, és akkor onnan ugye azért megvan az emberben a kíváncsiság, hogy ez mennyiben más, mint a számítógépben, meg mennyiben más, mint elsütni egy ilyet, mint a számítógépben, csak úgy aprítani az ellenfeleket virtuálisan. És ennek kapcsán gondoltuk, hogy beszélhetnénk arról, hogy ugye van ennek a számítógépes játéknak egy olyan vonzata is, hogy rengetegen játszák, ezáltal külön csapatok alakulnak, csapatokból aztán bajnokságok, és a bajnokságok ott odáig fejlődtek, hogy már e-sportként kinőtték magukat egyes rendezvények, ahol igen komoly összegekért játszanak csapatok, személyek egymás ellen. Figyeltetek-e már, vettetek-e részt valamilyen hasonló bajnokságon, vagy figyeltetek-e online valamilyen hasonló mérkőzést, ha igen, akkor mit?
Én ott néztem. Aztán ott tavaly, nem tudom pontosan, mikor vannak ezek a nagy ilyen bajnokságok, és ami tetszett, hogy én amúgy nem nagyon értek ezekhez a játékokhoz, de volt, tehát úgy volt kommentelve az egész, hogy tényleg ilyen kezdők számára is érthető volt, hogy ott magyarázták, hogy most ez mit csinál, vagy mi történik, és teljesen, teljesen élvezhető volt.
Milyen játék volt ez? Ezt kihagytad?
Dota. Aha. 2. Uh-huh. Az ilyen... Ismered?
Ismerem, de lehet, hogy a hallgatók nem ismerik, úgyhogy lehet, hogy pár szó mondat be lehetne magyarázni.
Jó, 5 fős csapat játsz egy meselen egy ilyen térképen. Az a lényeg, hogy mindenkinek van egy saját hőse, akit irányít, plusz még vannak ilyen automatikus seregek, akik támadják a másik csapatot. Ennek a kettőnek a kombinációjával el kell jutni a ellenfél bázisához, és lerombolni azt, és ez volt ilyen nagyon-nagyon leegyszerűsített leírása az egész játéknak. De a lényeg az, hogy csapatjáték.
Az egész igazából a Warcraft 3-asból indult ki, még azt azért tegyük hozzá, szóval, hogy egy real-time stratégiából nak a modja volt a Dota, ahol is a Warcraft 3 szereplőit mozgattad, egyes szóval azoknak a szereplőkbe bújtál bele, és azok végül is ezt a stratégiát alkalmazták, és a Dota 2 végül is ennek a továbbfejlesztett változata, amikor már is elvonatkoztattak ezektől a Warcraftos hősöktől, és különálló hősöket hoztak létre, teljesen más grafikával, és így szerveződtek aztán nagy csapatokban. Aminek ennek nagy konkurenciája, ugye esetleg, hogyha valaki pont a Dotát ne ismerni, akkor ott van a LOL, a League of Legends, vagy Legends of Leagues, nem tudom, segítsetek meg.
League of Legends, igen.
League of Legends, igen. Ami szintén hasonló nagy népszerűségnek örvend, és ugyanezt a ötletet használja fel, csak más közegben, egy kicsit másképp néz ki a térkép, és más föltételekkel bírnak az egyes szereplők.
Hát amíg azért pár ugye népszerű sport, hát ugye ott vannak a first person shooterek, amik eléggé ismertek, meg népszerűek a Counter-Strike-tól kezdve a hát igazából a Quake, meg talán még az Overwatch-ot is lehet, hogy ebbe a kategóriába lehet sorolni, ugye a egyik legújabbat, és hát én konkrétan az a nagyon limitált dolog, amit néztem, az World of Tanks volt. Tehát ottani VB-k meg RB-k, de egyszerűen kíváncsiságból, hogy mégis hogy játszanak a profik. Mondjuk abból sokat nem lehetett tanulni egy mezei játékos.
Stáli hidegek nap a sporttal foglalkozó egyén. Szerinted a sport?
Szerintem abszolút sport. Ez tehát a reakcióidő egyebek. Bár itt most olvastam egy érdekes cikket erről. E-sport és a olimpiára való bevezethetőség, meg eleve az, hogy mik a kritériumai annak, hogy mondjuk az e-sportok megjelenhessenek hasonló terepen. És ott És én nem tudom visszaidézni, hogy kicsoda és milyen alkalomból, de valamilyen szakértő mondott egy nagyon fontos dolgot, hogy az ilyen, tehát hogy akkor, hogyha a sportként akarjuk űzni az e-sportokat, akkor nagyon fontos dolog, hogy megfeleljen az egyenlő elbánás kritériumainak, tehát hogy mindenki azonos helyzetből induljon. És ez ugye rögtön rettentő problémás az olyan játékoknál, mint mondjuk a Dota, vagy a League of Legends, vagy akár az Overwatch, ahol ugye tehát különböző szerepek vannak, különböző karakterek, és sok esetben különböző tárgyak, amikkel te indítasz, és maguk a ligák sem arra építenek, hogy mindenki azonos helyzetből a nulláról kilő és csinál valamit. Úgyhogy az e-sportnál ez különös. Tehát, hogy egy, úgymond egy versenyképes, vagy a standard játékok közé kerülő e-sportnál ez az egyenlőségnek az elve, ez eléggé fontosnak kéne, hogy legyen.
Jó, de ebben a szempontból a first person shooterek meg tudnak felelni ennek a kritériumoknak, vagy akár a StarCraft 2 is például, vagy a StarCraft 1-es is, ahol elméletileg ugyanaz az a rassz indul egymás ellen a másiknak, szóval...
Hát igen, ilyen esetben igen, de van például pár konkrét nagyon népszerű játék, ahol nem.
Uh-huh. Jó, de itt, ahogy mondtam, ez pont egy része eleve, hogy te kiválasztod a indulási paramétereidet. Nem egy olyan dolog, hogy mint talán egy futóverseny, és akkor ketten kapnak cipőt, ketten meg nem, hanem valamiképpen a játék választott, hogy kivel játszol, annak milyen paraméterei vannak, milyen tárgyakat használsz, és így tovább, és így tovább. Ez a taktika és a stratégia, illetve inkább a stratégiának a része.
Másrésztről meg viszont szerintem ez ugyanúgy kiköthető, meg kikezdhető egy futásnál, vagy én nem is tudom milyen sportágat említsek, ahol tényleg bizonyítható az, hogyha valaki, én nem is tudom, most sárkítom a dolgot, most valaki egy fehér trikóban, egy sutyó trikóban futkos, vagy pedig egy tényleg testhez álló mezben.
Akkor... Ennek az analógiája inkább az, hogy milyen egeret használsz, hogy milyen konfigurációt a gépen. De még egyszer mondom, hogy ez ilyen játékelméleti szempontból való fejtegetés volt. Tehát, hogy az adott játékban neked kvázi ugyanazt kell csinálnod, hogy összemérhető legyen a másikkal.
Amúgy szerintem, kicsit így visszatérve erre, szintén nem nincs is nagyon szükség ezeknek a játékoknak, illetve e-sportoknak arra, hogy ők bekerülnek az olimpiára. És nem is gondolom úgy, hogy ez jót tenne nekik. Hogy kicsit a másik irányból is nézzük.
Jót tenne, miért ne tenne jót? Csak viszont tehát azzal egyetértek, hogy nem feltétlen kell, hogy bekerüljenek, de problémát se látnék benne. Vagy te most ilyen, te azt mondod, hogy az árkozottság az kimondottan jó, mert akkor másról szól.
Kicsit így arra gondoltam, hogy olimpia is kezd meg egy elég mocskos dolog lenni az utóbbi időben.
Hát még az e-sport, a somó aimbottal, meg a könnyítéssel.
És akkor micsoda doppingolás lenne ott például a e-sportolóknak, hogy valaki olyan tabletát szed, ami gyorsabban tud kattintani, vagy nem tudom.
Hát amúgy ez vicces, de erről is olvastam nagyon régen egy cikket, és ez tényleg egy probléma, tehát hogy kezdik nézni, hogy ki milyen teljesítményfokozót használ, de ugye tegyük hozzá, hogy e-sportnál a nagyobbik probléma az, hogy ott különféle program, tehát hogy ilyen modokkal meg egyebekkel te tudod javítani az esélyeidet, és hát ha az olimpiát mocskosnak gondoljuk, ami egyébként, tehát hogy teljesen megalapozott nézőpont, akkor azért tegyük hozzá, hogy e-sportok is tele vannak különféle botrányokkal. Szóval nem hinném, hogy ott sokkal tisztább lenne a dolog. Onnantól kezdve, hogy valaki pénzért versenyez, onnantól kezdve jönnek a csalások és az ügyeskedések.
Hát én nem tudom, hogyha szerintem az e-sportnak nagyobb figyelem lenne szentelve, akkor szerintem többet foglalkoznék én is a sporttal, mert most jelenleg ott tartok, hogy hát van a sport, és nagyon messze tőlem. De viszont ha e-sportként, így közelebb, szóval ilyen, egy kicsit, hogy is mondjam, ha nekem az olimpiára kerülés az azért volna fontos, nem fontos, csak egyszerűen ilyen jel, hogy tartja annyira a társadalom ezt érdekes jelenségnek és kultúrformáló jelenségnek, hogy akár az olimpiára is bekerülhet. Úgyhogy szerintem jól lenne, hogyha bekerülne.
És ti játszottatok valamit versenyszerűen valamikor is? Vagy akár fél professzionálisan, vagy voltatok valamiben jók, amik kimondottan egy-egy dolgot érintenek?
Amint elsportban, vagy egyébben? Én amúgy egyikbe se. De ez sem volt egyértelmű a kérdés.
Hát bármiben, amiből mondjuk nemzetközi tornákat rendeztek, vagy kellett volna nevezni valahová, vagy el kellett menni?
Nem. Nekem nincsen sajnos. Igazából, amiben egy játékban éreztem úgy, hogy igen, jó voltam, amikor tényleg sokszor-sokszor megvádoltak, hogy csalok és cheater vagyok, az a Battlefield Bad Company 2-es volt, amiben azt hiszem egy, hogy is mondjam, talán egy másfél év alatt nyomtam bele, azt hiszem 1000 órát, úgyhogy...
Egy utólag nem dobott időnek?
Tessék?
Utólag nem érzed ezt 1100 órát, de ennek, hogy...
Nem, mert igazából az ott megszerzett tapasztalat, vagy pedig az, hogy most tudod, hogy miként reagálsz, mert ugye azért nem nincsen új a nap alatt, szóval ha kiadnak egy lövöldözős játékot, akkor annyiban nem lesz más, mint az előző volt, úgyhogy az, hogy reakcióidő, stb. Javulás, meg hogy kicsit gondolkoz az ellenfél fejével is, hogy akkor, hogy most hová fog futni, hogyha nem tudom én, lövést kapott valami irányból. Azért ez eléggé visszakövethető más játékokban is.
És még itt érdekes, hogy jó, még ilyen dolgokra van szó, mint Dota vagy Starcraft, amik azért ugye a való világtól kicsit távolabb állnak. Viszont mi van akkor, hogyha elkezd például a FIFA-t behoznák, mint e-sportot? Tehát valódi sportoknak a számítógépek változatát e-sportként. Itt már nem érzitek, hogy kicsit ez túlzás? Vagy teljesen rendben van?
Hát szerintem az egy absztrakt dolog. Tehát, hogyha te egy létező sportot modellezel le, és az működik, úgy pont a FIFA például érdekes példája annak, hogy az egy versenyképes e-sport lehetne, ha mindenki ugyanazzal a standardizált statisztikájú csapattal játszana. Szerintem működhetne. Nem ilyen visszakevés volt.
Hát, hogy sokan észre se vennék a különbséget, csak mondanák, hogy...
Jó, hát ez olyan, mint hogyha azt mondod, hogy mondjuk a következő háborút, mondjuk az orosz-kínai háborút, azt úgy kéne játszani, hogy Counter-Strike-ba belép 20 ember, innen 20 ember, onnan aztán lövöldözzék le egymás között.
Ez volna az igazi béke, szerintem ezt így kell megoldani.
Akkor nem kéne neked se pisztolyt vásárolnod otthonra.
Lejátszom a szomszédokkal.
Így, egy jó kis Counter-Strike party van.
Akartam kérdezni, még bocs, hogy így visszaugrok el előző témánk, hogy te ennyire tartasz a koreai helyzetnek a elfolyásától, akkor miért nem például konzerveket vásárolsz?
Vagy miért nem építesz atombunkert?
Ó, hát figyelj, nekem lesz fegyverem, másoknak lesz konzervjai, onnan megyek és elveszem tőle. Hát ez ennyire egyszerű.
De a két szomszédodnak van fegyvere.
Hát majd halmai halljuk a környéket. Nem ezt mondtam. Azt mondtam, hogy két szomszédomról tudom, hogy van fegyvere, nem az, hogy nincs többnek.
És aki teleböldözés, akkor úgy legugoltak oda a kerítés meg, és feltudta, hogy ennek is van fegyvere. Amikor jöttünk hozzá elkérni a supply-t és a készleteket.
És ti néztek aktívan e-sportot? Esetleg kevésbé aktívan?
Én nem nagyon, és érdekes módon szintén csak megint egy ilyen megnevezett statisztika jut az eszembe, ahol kiderült, hogy azoknak az a többsége, akik néznek e-sportot meg streameket, azok valójában nem játszanak az adott játékkal. Miközben én bármikor, amikor videókat néztem hasonló dolgokra, az általában azért volt, hogy próbáljak valamit tanulni, hogy megnézzem, hogy aki ért hozzá, az hogy játszik. Egyáltalán mi az a szint, ami soha nem lesz elérhető, úgyhogy felejthetem el az adott játékot örökre.
Én láttam egy-két StarCraft meccset, és rettenetesen izgalmas volt, szóval figyelni az, hogy gyakori volt az, hogy ugye osztott képernyőben mutattanak a játékos kezét, illetve azt, hogy mit művel, és ezt hallgatni tényleg azt, hogy a kommentátorral, hogy most tényleg milyen mozdulatokkal fogja össze az egységeket, és milyen irányból, milyen szögből húzza, és mennyi időt nyer ezzel, az szerintem ez hihetetlen volt. És nekem én is pontosan ilyen szemszögből figyeltem az ilyeket, hogy tényleg tanuljak belőle. Én sem azzal a célra, hogy valószínűleg ilyen szintre jutok majd, de azért, hogy legyen egy-két trükk, hogyha valami olyan játékossal játszok, aki nem olyan tapasztalt, vagy pedig nem nézte ezt a meccset.
De pont ez ilyen legalábbis nekem soha nem lett túl jó kedvem, hogyha megnéztem, hogy mások milyen jól tudnak játszani olyan dolgokat, amit én meg szinte egyáltalán nem. Úgyhogy egy idő után abban hagytam ilyen videóknak a nézését. Mivel később ilyen erősen kompetitív játékoknak a játszását is, mert azt hiszem, hogy soha nem lesz annyi időm, amit beleölhetnék abba, hogy legalább egy kicsit olyan jól legyek, hogy élvezem is a játékot. Mármint most tényleg ezekre a StarCraft 2 vagy Dota vagy ilyesmire gondolok, ahol azért eléggé jó játékosokkal lehet bárhol összefutni. És szerintetek mi okozza ezt a erős ellenérzést, hogy illetve tiltakozást az e-sport megjelenése ellen? Szimplán csak a, mondjuk így, hogy a idősebb korosztály nem tudja, hogy miről van szó.
Hát régen pedig minden jobb volt.
Ja, először minden nézed a fiam a tévét, olvas újságot, mint mi. Aztán jött az, hogy minek nézed a számítógépet, nézi a tévét, mint mi. És a virtuális valóság, stb. Beleszövése szerintem az igencsak közel hozza aztán azt, hogy meg aztán egyre nagyobb tömegeket mozgat meg a számítógépes játék, főleg a konzolok elterjedésével, meg innen, ilyennel.
Igen, hát valahogy a kereslet viszi magával a kínálatot, tehát hogy onnantól fogva, hogy a kereslet megvan, mondjuk nyilván egy nagyon specifikus réteg körében, onnantól fogva ez működik, és ez a folyamat, ez egy ilyen öngerjesztő dolog. Én láttam ilyen cikkeket az e-sport úgymond védelmében, meg ellene is írva, hogy miért nem sport, meg miért sport, és volt egy csomó dolog, érdekes mondani, ami a sporton túl ott volt, tehát hogy interaktív, tehát hogy bármikor be lehet kapcsolódni, hogyha meg akarod nézni, nem az van szinte, hogy neked különféle lezárt adóknak a fizetős szolgáltatásait kéne beszerezned, hogy tud követni. Sokan mondták azt, hogy a kommentátorok mennyire élvezetesen tudják ezt kommentálni, és igazából a rendes sport kommentátorok tanulhatnának abból, hogy e-sport az mennyire dinamikusan van lekövetve, és olyan emberek által, akik értik, hogy mi történik a adott pályán, meg a játékban, hogy sokszor a fociban vagy a kosárlabdában nincs ez így, hogy ennyire kompetensek lennének azok, akik beszélnek róla. Mert ugye sokszor ezek a kommentátorok maguk is aktív játékosok, vagy nem olyan régen még azok voltak. Sokan mondták azt a baráti hangulatot, ami mondjuk állít, azért már veszik ki, tehát hogy minél többen játszanak, gondolom annál kevésbé lesznek ezek a e-sportos közösségek, és annál inkább profitorientált csapatok. De mármint, hogy meg lehet érteni azt, hogy kinek mi tetszik ebben és miért.
Hogy lehet, hogy segítene, hogyha mi is ezeket a számítógépes játékokat nem játéknak, hanem sportnak hívnánk, és sokkal jobban hangzik, hogy na, este megyek, két órát sportolok. Két órát játszok a számítógéppel.
Hát mondjuk rá ezeknek az embereknek az nem szórakozom, és aki tényleg sport szinten műveli ezeket a játékokat, azoknál szerintem már rég kiveszett az a játék élmény belőle, és tényleg ott csak arról szól, hogy a győzelemre megy, és valamilyen stratégiát követve egyre jobb legyen benne. Szóval nem hiszem, hogy azok az emberek tényleg úgy bekapcsolják akkor is azt a játékot, amikor nem volna szükség rá.
Meg egyébként rémesen mennyire elhasználódnak ugye ezek az e-sportolók, tehát legtöbbik az nagyon fiatal srác, tényleg 13 évtől mondjuk 20-ig, tehát 20-25 éven felül, hogyha vagy, akkor veteránnak számítasz, és ennek megvan az indoka, tehát nem csak az, hogy a fiatal korában játszik valaki ezzel, és jó lesz benne, hanem a reflexek, meg a koordináció, hogy egyszerűen annyira komoly a különbség a fiatalabbak meg az idősebbek között, hogy e-sportot versenyszerűen egy bizonyos életkoron felül egész egyszerűen nem lehet űzni. Ugyanúgy, mint egyébként a rendes sportoknál is, csak az e-sportnál, mintha még lejjebb lenne ez a kívánatos határ, és ez viszont egy kicsit ijesztő, tehát mondjuk egy 12 éves profi e-sportolónak, aki tehát az ideális korban van, azért nem biztos, hogy ezzel kéne foglalkozni a napi 6-8 órát.
Jó, de...
Lehet, hogy keveset mondtam.
Vannak ezeket tényleg ilyen 12 éves kislányok, akik gimnasztikáznak, és 18 éves korukban meg kiöregednek belőle, meg amúgy is tönkre menne, tönkrement ízületekkel mennek onnan nyugdíjba. Az se sokkal jobb, szóval nem feltétlenül rosszabb, vagy a most...
Ez máshol is kibukik, teljesen igazad van, tehát hogy nem csak az e-sportnak a problémája, én csak arra akartam utalni, hogy ott kimondottan ez egy, szóval, hogy játéktól függetlenül szinte mindenhol érvényes, hogy hogy nagyon fiatalnak kell hozzá lenned, hogy természetileg olyan adottságaid legyenek, amik téged jó játékossá tesznek.
Meglátjuk. Szerintem a 10 óraból azért meg fog jelenni. Sokkal komolyabban már, mint kicsit ebből a korábban is. Bár, ahogy mondtam, nem tudom, hogy konkrétan olimpián van-e ennek értelme.
Hát meglátjuk, bízunk benne. Kíváncsi vagyok rá, mit hoz a következő.
Azt tudtátok amúgy, hogy valamikor volt kötélhúzás is olimpián?
Sőt, a legbizarabb olimpiai sportág az nem a kötélhúzás volt, hanem a művészeti olimpia volt. Azt hiszem, hogy költészetben vagy írásos művekben. Még a...
Már az újkori olimpián között?
Igen.
Hát szerintem az elég szubjektív megítélésű műfaj lehetett.
Jó, de vannak sportok, ahol ugye 4 pont szubjektív írók pontoznak szubjektíven. Életben ez ilyen, nem is tudom mi pontosan a neve, hogy ilyen, mikor, ja igen, toronyugrás, vagy mikor ugrás a medencébe. Számomra ugyanúgy ugrik mindegyik, illetve némelyik kicsit többet pörög. Ettől függetlenül meg nem tudom, hogy mit pontoznak, hogyan, és nem is értem az egészet. Szóval teljesen random, véletlenszerű számokat adnának azok a bírók, jönnek a masszat illetve. Aztán ugyanezt el lehetne látszettel is játszani. Az nem baj, hogy az a szubjektív sportnak a pontozása.
Hát igen, ez messzire visz.
Érdekes lehet, hogy különböző nemzeteknek a töltői, hogy mérik össze tudásokat. Hát lehetnének ilyen párbajok, mint ilyen. Vannak ezek a rep párbajok, hogy ketten kiállnak egymással szemben, és nyomják a dumájukat.
Hát reméljük, hallják a Nobnak a tagjai, hallgatják ezt a műsort, és akkor inspirálódnak aztán ezek alapján.
Vagy az nyerhetné a műkorcsfiát, aki a legtöbb Facebookos lájkot szerzi a közvetítés ideje alatt.
Szívecskét.
Szívecskét, igen.
Szóval ti milyen sportot nyomnátok be olimpiára, ami most nincs ott?
Squash.
Amerikai foci.
De squash az élvezhető nézők számára is?
Igen, teljes mértékben.
Az egy ilyen üvegterembe ketten izzadoznak, meg ugrálnak és nyögnek. És nem is látom a labdát, hogy ott hol pattog.
Pedig ezt lehet látni.
Ez ilyen kis labda van ott, nem?
Küldök neked egy-két videót, az teljesen élvezhető, és tényleg lehet drukkolni is, és látod, hogy azt a mindenet, hogy megfogta a mindenit, ezt hogyan hova ütötte. Szóval van ennek élvezeti faktora.
Hát igen.
Ezt tényleg megnézek egy-két videót. Squash az a dolog, hogy én se szívesen próbálnám ki, mert állítólag szintén tönkreteszi elég gyorsan a térdet és a könyöket. Nem tudom, ez igaz-e.
Meg az önbecsülést is azt hallottam.
Ez utóbbi így van, főleg, hogyha olyan partnerrel játszol, aki tényleg egyszerűen képtelen vagy lenyomni, és nagy ritkán szökőjében egyszer sikerül. De én mondjuk rá, most pont az egy-két hónap az arról szólt, hogy nem jártam squashozni, de amúgy hetente egyszer-kétszer az jelen járok, és szerintem tökéletes időtöltés is nagyon jó. Nem éreztem a ízületekre, feltételezem, hogyha valaki nem sportszerűen viszi, vagy hanem tényleg relaxációan, és nem az, hogy most a szanszét törje magát egy szerváért, akkor nem kell, hogy ilyen jellegű amortizálódás menjen végbe. Én... Megvan az embernek az, hogy ha először játszik squash-t, vagy hosszabb idő után újra játszik, akkor megint olyan helyeken is érez izmot, ahol nem is gondolta, hogy van. De attól függetlenül tökéletes testmozgásnak tartom. Viszont szerintem lassan elérkeztünk az adásunk végére. Már így is egy óránál tartunk. Úgyhogy nem tudom, esetleg valami záró gondolatokat hozzáfűznétek-e a dologhoz.
Csak tényleg kíváncsi vagyok erre erre a pisztolyra, illetve, ahogy mondtam, szívesen elmennék vele egyszer vagy kétszer kipróbálni párat, ha mész valami lőtérre, mert ez olyan dolog, hogy egyedül valahogy nincs hozzá kedvem.
Különben, ha most ne off-topikuljunk, hogy a hallgatóink ne érezzék úgy, hogy ezt el senki sem tudtuk a műsort, csak magunknak, de pont a Mészáros Attila múltkor biztatott rá arra, hogy menjünk el társasjátékest helyett egy közelükben lévő lövöldére, úgyhogy, úgyhogy esetleg megoldhatnának úgy, hogy csörözés vagy társasjáték helyett lőni megyünk.
Esetleg csörözés előtt.
Közben.
Utána, attól függ, hogy ki után nyert a játékban.
Én akkor még lehet, hogy beszélünk is itt majd a podcastben. Hát, ha valakit sikerül megnéznünk, hogy milyen jó dolog ez pisztolyt tartani otthon, vagy épp ellenkezőleg, hogy annyira nem is. És azt hiszem, ezzel a mai adást le is zárhatjuk. Ha még a Géza esetleg...
Én pacifistaként annyit mondok, hogy headshotot adni a Counter-Strike-ban legalább akkora élmény, ha nem nagyobb élmény, mint headshotot adni IRL.
Élet, és legközelebb is várunk szeretettel mindenkit. Én Kiesz Laci voltam, és búcsúzik még.
Bala Gábor.
És Tokár Géza, sziasztok!
Sziasztok!